Békesség néktek testvéreim! A lábasás történetét fogom felolvasni János evangéliumának a 13. részéből, annak első verséből a 17. verséig. Tehát János evangéliuma 13. részét keressük meg. Az első versről a 17. versig olvasom Isten igéjét, amit fennállva nyitott szívvel hallgassunk meg. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudva Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az Atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesúgta már Iskariótes Júdásnak, a Simon fiának a szívébe, hogy árulja el őt, tudva Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és azt mondta néki: Uram, te mosod meg az én lábaimat! Felelt Jézus, és mondta néki: amit én cselekszem, te azt most nem érted, de azután majd megérted. Mondta néki Péter: az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus: ha meg nem moslak téged, semmi között sincsél hozzá. Mondta néki Simon Péter: Uram, ne csak a lábaimat, hanem a kezeimet és a fejemet is. Akkor mondta néki Jézus: aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy kiárulja el őt, ezért mondta: nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik: értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnatok egymás lábait. Mert példát adtam nektek, hogy amiként én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Áldott megváltóm, Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, hogy ezt a drága példát hagytad, és köszönöm, hogy ezt a példát most felelevenítjük, és kérünk téged, hogy a példa értelmét segíts most megértenünk, elsajátítanunk, és a te kegyelmed segítsen azt megcselekedni is. Amen.
Amen.
Foglaljuk helyet. A Szentírásban több helyen van arról szó, hogy kik a boldogok. A leghíresebb talán ugye Jézus 8 boldog mondása Máté evangéliumának a hegyi beszéd elején, az 5. részében. De nem csak ott találunk boldog mondásokkal, hanem a Zsoltárokban is boldog ember az, és akkor mondja Dávid, akinek vétket elfedeztetett. És nagyon sok helyen találhatunk boldog mondással a Szentírásban. Ez is egy boldog mondás, ez volt az utolsó vers, amit felolvastam itt a János evangélium a 13. része 17. verséből: ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Hát ha boldogságra vágyunk, akkor oda kell arra figyeljünk, hogy mit is tanácsol nekünk Isten ebben az igében. Ahogy elolvassuk ezt a történetet, akkor nekem az jut eszembe rögtön róla, hogy az Úr Jézus igényes a tisztaságra. Nagyon igényes a tisztaságra. Az ő saját életére nézve is igényes, mert nem engedte, hogy soha egy bűn is beszennyezze az ő életét, az ő lelkét. Annyira igényes volt a tisztaságra, hogy inkább választotta a halált, mint hogy választotta volna a legkisebb bűn. Egyszer megkérdezte egy igehirdető azt a kérdést, ami azóta is nyílként ott szúr a szívembe. Ha választanod kellene, mit választanál? A legkisebb bűnt vagy a legnagyobb nyomorúságot? És ez engem a kérdés mindig megítél. Nem tudom a legnagyobb nyomorúságot választani. Még a közepes nyomorúságokat se tudom, sőt a legkisebb nyomorúságtól is félek, de a nagyobb bűnökbe is sokkal szívesebben belemegyek, mint egy kisebbféle nyomorúságba. Az Úr Jézus nem ilyen volt, hanem a legnagyobb nyomorúságot is vállalta, de azért, mert a legkisebb bűnt is elkerülte, és soha semmivel nem szennyezte be a saját életét, azért, mert igényes volt az Úr Jézus a tisztaságra. Aztán az Úr Jézus nem csak a saját tisztaságára igényes, hanem azoknak a tisztaságára is, akik az ő környezetében van. Nem csak ő maga elégszik meg azzal, hogy na, én szép, tiszta vagyok, hanem tisztán akarja látni azokat is, akik ő körülötte vannak. És ezért figyelmezteti őket. Ezért óvja őket. Erről szólnak a tanításait. Ha össze kellene foglalni, hogy miről szól az ő tanítása, arról szól, hogy ne cselekedjétek a bűnt, hanem higgyetek Istenben. Óvja őket, ne menjetek azokba a dolgokba bele. Segíti őket, hogy ők is tiszták maradhassanak. És az ő tisztaság iránti igényességét abban is meglátjuk, hogyha az ő környezetében valaki mégis beszennyezi magát, akkor ő ezt a szennyeződést lemossa. Nem tűri meg a környezetében a szennyeződést. De az ő lelkületére olyannyira jellemző, szeretetteljes módon nem azt mondja, hogy te beszennyezted magadat, te nem lehetsz többi az én tanítványom. Tiszta lappal indultál, de ezen a tiszta lapon folt esett, most már el kell, hogy hagyjál engem, eredjél innen. Nem. Az Úr Jézus nem így viselkedik, hanem azt mondja, hogy beszennyezted magadat, gyere ide, én megtisztítalak. És újból adok neked egy tiszta lapot, újból adok neked egy lehetőséget, újból elindítalak téged. És ha 70-szer-7-szer szennyezed be magadat, akkor én 70-szer-7-szer lemoslak, mert nem tűröm meg a szennyeződést, de azt se tűröm meg, hogy ne legyél mellette. Nem bírok a bűnnel együtt élni, de nem bírok nélküled sem élni. Volt egy beszélgetésünk ezzel az emberrel, aki segített itt a kerítést építeni, Szephalmon, és az első alkalommal, amikor bizonyságot tettem neki, akkor megkérdeztem, hogy ő hogy van ezekkel az isteni dolgokkal. Nem jut eszébe, hogy ott van a szülői házban, hányszor hallotta Isten igéjét? Azt mondta, hogy én nagyon jól meg vagyok enélkül. Én jól érzem magam, én meg vagyok enélkül is. Mondom, az lehet, de az Isten nincs meg Péter nélkül. Nincs meg. Nem nyughatik addig, amíg Péter nélkül felélnie. És ezért most keresi Pétert és megszólítja és hívja. Nem tud nélkülünk élni, de nem tud a bűnnel sem élni, és csak egy lehetőség marad ebben az esetben, hogy megtisztítja az övéit. Hát az Úr Jézus pontosan ezt cselekszik, amikor itt a lábmosás története zajlik, és ez egy képletes kifejezés, persze nem arról van szó, hogy amikor eljövünk a gyülekezetbe, akkor egymás lábait kellene itt megmossuk, bár az adventista közösségben ezt gyakorolják, és nem is elvetendő dolog, szó szerint egymás lábait megmossák egy kis lahorban, és ki vannak készítve a törölközők, és még van egy-egy pár van, tehát nem egy fő mossa meg az egésznek a lábát, hanem párban mossák meg. Nagyon szép gyakorlat. De nálunk ez nem szokás, és nem is kell, hogy bevezessük. Nem azért mondom ezt, de az Úr Jézus használta ezt a képes kifejezést, amely egyébként abban az időben nem is volt annyira képletes, mint manapság, hiszen amikor ilyen saruban jártak az emberek, és elment egyik a másikhoz, akkor annak a másiknak a vendéglátónak a rabszolgája azzal kezdte, hogy a szennyeződés lemosta a lábáról, ez egyrészt megoltalmazta a házat, és tisztán tartotta, hogy ne borolják össze a vendégek, másrészt pedig abban a forró éghajlatban egy felüdülés jelentett annak az embernek, akinek hideg vízzel megmosták a lábát. Jól esett, frissítő volt, és a fárasztó út után egy kellemes beszélgetés sokkal könnyebben tudtak így folytatni. Tehát a rabszolgák dolga volt a lábaknak a megmosása, és az Úr Jézus megmossa a tanítványok lábát, mint akik egy út után vannak és megérkeznek az Isten házához. És azt mondja, hogy így nem léphettek be ilyen koszos lábbal, és meg kell, hogy tisztítsalak benneteket, mert most Isten közelébe kerültek. Kifejezi ezzel azt, hogy igényes a tisztaságra. És az Úr Jézus nem csak ő maga akar arról bizonyságot tenni, hogy lássátok, én mennyire igényes vagyok a tisztaságra, onnan elkezdve, hogy én magam nem szennyezem be magam egészen addig, hogy titeket megtisztítalak a bűntől, hanem még azt is akarja az Úr Jézus, hogy mi is igényesek legyünk a tisztaságra. Azt akarja az Úr Jézus ma, hogy te is igényes legyél a tisztaságra. És ez az igényesség nyilvánuljon meg abban, hogy inkább vállalod a legnagyobb nyomorúságot, mint a legkisebb bűnt. Hogy a saját életedben legyen egy igényesség, egy tisztaság igény, mint amikor belépek egy házba, vagy akár hazamegyek, és egyszer csak felfedezem, hogy az ablaknak a sarkát telesződte a pók, és már észre se vettem, eddig a por is ott megtelepedett, belepett mindent a por meg a pókháló, és nem tudom folytatni az életemet addig, amíg az ki nem porcivózom, ki nem törlöm. Isten így akar érzékenyét tenni és igényessé tenni bennünket is, hogy felfedezzük az életünknek azokat a sarkait, ahol régen volt már takarítás. És akarja, hogy igényesek legyünk a saját életünkre nézve is. De akarja, hogy igényesek legyünk a körülöttünk levők életében is. Az Úr Jézus azt mondja, eredj el, és vesd ki azért a gerendát a saját szemedből, azután menj vissza a te atyád fiához, és vesd ki a szálkát az ő szemében. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy te méltatlanná váltál, és te most már soha nem foglalkozhatsz másokkal, hanem azt mondja, hogy először takarítsd a te házadat, és azután segíts annak a másiknak. Tehát nem azt mondja, hogy szúrd ki a szemét, mert olyan dolgot tett, ami illetlen dolog, hanem hogy szedd ki a szálkát, gyógyítsd meg! Azt akarja az Úr Jézus, hogy ilyen igényesek legyünk a tisztaságra a közösségünkben is, a gyülekezetünkben is. És odafigyeljük arra, amikor valaki beszennyezte magát. És óvjuk ettől egymást. És mondjuk azt, testvér, ne menj abba az irányba, mert az egy mocsárvilágba fog vezetni. Én már jártam azon az úton. Nem jó az az út. Vagy látom, hogy ki van írva, hogy hova vezet. És tudom, hogy Isten írt aki. Ne menj arra. Óvom attól a szennyeződéstől a másik. De az igényességnek talán a legmagasabb foka, amit az Úr Jézus is gyakorolt, hogy amikor a másik, a környezetemben levő beszennyezi magát, akkor megtisztítom. Nem elszavarom, nem kizárom, nem megítélem, vagy elítélem, hanem segítem, hogy felálljon. Segítem, hogy talpra álljon. Segítem, hogy megtisztuljon. És testvérek, ezt a fajta szolgálatot az Isten kegyelme ránk bízza. Ránk bízza, hogy tisztítsuk meg egymást. A 14. versben hangzik ez a megbízatás, János 13-14-ben. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Hát Urad neked Jézus! Hát mestered neked az Úr Jézus? Ha igen, akkor testvérek, le kell vetni az ítélkezésnek, a magasabb rendűségnek a felső ruháit, ami tökéletességünkben való gyönyörködésünknek a felső ruháit, körül kell övezzük magunkat, körül kell kötözzük magunkat, a segítőkészségnek, az alázatosságnak, a másokért való szenvedés felvállalásának a törlőkendőjével, és el kell kezdenünk a munkát. Ha ő ezt megcselekedte, akkor nekünk is meg kell cselekednünk. Erre tanít minket az ige. És nehogy azt gondoljuk, hogy csupán nekünk ennyi megbízatásunk van, hogy másoknak a bűneit kell, hogy megbocsássuk, hogy megtisztítsuk, hanem azt is tudnunk kell, hogy mi magunk is olyan emberek vagyunk, akik rá vagyunk szorulva arra, hogy mások megmossák a lábainkat. Testvérek, Isten a mi Urunk, Jézus Krisztus a mi Királyunk, és Jézus Krisztus itt ebben az előbb olvasott 14. versben nem csak engem, hanem a másikat is bízza meg, rám nézve. És nem azt mondja, hagyjátok egymás békén, majd én a mennyből mindig megtisztongatlak benneteket. Hanem azt mondja, hogy én rábízlak téged a másikra. És nem csak én rám van bízva a másik, hanem én is rá vagyok bízva másra. És testvérek, az olyan csodálatos és olyan felemelő dolog, amikor valaki megmossa a lábaimat. Amikor valaki gyakorolja ezt a kegyelmet, az Istentől rábízott dolog. Késésemnek több oka is van. Az egyik az volt, hogy reggel olyan 8:30 körül lehetett, amikor kopogtattak nálunk, és belépett hozzánk Micskek Zoltán testvér, és azt mondta, hogy arra kaptam indítást, hogy jöjjek és imádkozzak veled, Lajos. Küldi a feleségemet fel, mert én éppen még aludtam, mert nyomorúság miatt nem tudtam éjjel aludni, ezért éppen egy pár perccel előtte keltem fel. És hajnalban, amikor gyötrődtem, akkor éppen az volt a szívemben, hogy most vagy az orvoshoz kéne elszaladni, vagy egy testvérhez. Mondom, talán Kis Zoltán testvérem olyan merész, hogy fél ötkor fent van, de mondom, ilyenkor talán még ő sincs fent. De nem fogom felhívni, meg nem megyek most át azért vésztőre, hanem inkább a feleségemmel imádkoztam, ő a segítőtárs fél ötkor is ott volt mellettem, és együtt könyörögtünk. Hát 3 óra késéssel Isten elküldte a testvért, akire vágytam, és őt Isten indította otthon, hogy jöjjön el hozzám imádkozni. Valahol észrevette, az ő szellemében érzékelte, hogy a testvérnek szüksége van arra, hogy ebben együtt imádkozzon. Úgyhogy nagyon hálás voltam, Isten így időzítette, nem akkor, amikor én gondoltam, hanem később, és együtt imádkoztunk, együtt járulunk az Úrhoz, és mosta az én lábaimat. És nagyon jól esett, hogy valaki gondol az Isten gyermekére, a másikra, a gyülekezeti társára, hitbeli társára, és eljön és segít neki. Hát nagy kegyelem volt ez, hogy így járhattam. Azért testvérek, mert én bennem is, mint mindannyiunkban van egy rész, amely beszennyeződik. Azt mondja az Úr Jézus a 10. versben, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Tehát egyébként tiszta vagy, de van egy kivétel. Van egy rész bennetek tanítványai, amely beszennyeződik. Egyébként tiszták vagytok, az úréi vagytok. Odaadtátok magatokat az Istennek a szolgálatra, elhagytátok a feleségeiteket, elhagytátok a házaitokat, elhagytátok a munkahelyeteket azért, hogy szolgáljatok az Úrnak, felismertétek, hogy én vagyok a Krisztus, az élő Istennek a fia, és ezért tiszták vagytok. Mert bocsánatot kértetek a bűneitekért. Mert így fogadtatok engem, hogy eredjél tőlem, mert bűnös ember vagyok. Mert átéltétek a bűneitek súlyát az én jelenlétemben, de átéltétek bűneitek bocsánatát, ezért tiszták vagytok. De van bennetek egy rész, amely beszélkeződik. És ezt a részt én most szeretném megtisztítani. És testvér, van benned is egy ilyen rész, és van bennem is egy ilyen rész, amely beszennyeződik. És ezért, hogyha Isten megbíz másokat, hogy ők mossák meg a lábainkat, akkor nekünk szükségünk van arra, hogy megmossák a lábainkat. Mint amikor Péter először még tényleg nem érti, hogy mi ez az egész, és tiltakozik, Uram, te nem fogsz rabszolva módra engem megtisztítani, de amikor megérti, hogy semmi köze nincs akkor Jézushoz, hogyha nem tisztítja meg, akkor azt mondja, Uram, akkor mosd meg az egészet. A fejemet is mosd meg, a kezemet is mosd meg, az arcomat, a testemet, mindent. De Jézus mondja, hogy erre nincsen szüksége. Amikor megértjük, hogy szükségünk van a beszennyeződött résznek a megtisztítására, akkor mi keresni fogjuk, mint Péter. Hogy hát akkor mossál meg engem. Testvérek, ha mi nem mossuk meg az egymás lábait, akkor semmi közünk nincs egymáshoz. Ha nem tudunk bocsánatot kérni, és ha nem tudunk megbocsátani, semmi közünk nincs egymáshoz. Az, hogy egy anyakönyvbe vagyunk beírva, vagy egy napon merítettek be minket, vagy egy imaháznak a padjaiban ülünk, ez nem fog minket egyéteni. De hogyha közösen kérjük a kegyelmet Istentől, és ezt a kegyelmet gyakoroljuk egymás felé, na ez egyé fog bennünket tenni. Hála az Úrnak, hogy lehet az ő népe között ilyen egység. Nézzük most meg, testvérek, hogy mi volt az, ami az Úr Jézus arra indította, hogy mossa meg a tanítványai lábát. Az első dolog, ami indította őt, ahogyan olvasunk itt a legelején, tudta Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az Atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudta először, hogy az Atyához megy. Eljött az óra, hogy az Atyához menjek. És amikor ez a tudat megerősödött benne, akkor tisztította meg a tanítványokat, akkor mosta meg a lábait. Mit jelentett a számára az, hogy az Atyához megy? Először is jelentette az, hogy számot kell adjon. Fiam, elvégezted, amit rád bíztam? Most már eljött a te órád, lejár itt a küldetésed, befejezted a munkát? Elvégezted a küldetésedet? Adjál erről számot, mit végeztél? És az Úr Jézus úgy tudott számot adni, ezt a János evangélium a 17. részében az ő imádságával olvassuk, amit főpapi imádságnak szoktunk nevezni, mert ott, mint főpapi imádkozik, mindent elvégeztem, mindenkit megtartottam. Senki nem veszett el, csak a veszetelen fia, de ezt előre tudtuk. Akiket nekem adtál, mind itt vannak, Atyám. Mind hozom őket elé, mind megtisztítottam őket, mind megmostam a lábukat. Ahány igét a szívemre helyeztél, mind elmondtam. Ahány beteget meg kellett gyógyítani, mindet meggyógyítottam. A másik az volt, hogy megyek az Atyához, hogy nekem a jólétem, nekem a vigasztalásom, nekem az örömöm nem ebben a világban van, hanem odaállt van az Atyánál. Én pihenést, kikapcsolódást, örömöket nem itt a földön keresek, hanem én odafent keresek az én mennyei Atyámnál. Én oda megyek haza, én ott érzem jól magam, nekem ott van az otthonom, itt pedig felmerem, fel tudom vállalni a szolgálatnak a terhét, a szenvedésnek a terhét, mert tudom, hogy lesz számomra vigasztalás. Egész földi testének napjaiban erős kiáltás és könyvhullatás között járult ahhoz, aki képes őt feltámasztani a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Nem itt keresett vigasztalást, nem itt kereste a kényelmet, nem itt kereste az örömöt. Vállalom a rabszolgamunkát. Tudom, hogy szükségem van felüdülésre. Tudom, hogy szükségem van felszabadulásra. De majd az Atyánál megadatik nekem. Itt vállalom a rabszolgamunkát, és vállalom majd, ha Isten az ő jobbjára ült a mint királyt. Aztán indította az Úr Jézus az is, hogy szerette az övéit. Mindvégig szerette őt. Ez azt jelenti, hogy úgy halt meg, hogy megmaradt benne a szeretet. Nem tudta kiírtani belőle a szeretetet, amikor arcul csapták, amikor leköptösték, amikor keresztre feszítették, amikor gúnyolták, amikor kísértették, nem tudta kiölni belőle a szeretetet. Nem a vég előtt egy percig szeretett, vagy egy pillanatig, hanem mindvégig szeretett. És a gyilkosaiért imádkozott így. Atyám, bocsáss meg nekik! Szerette az övéit. Ez motiválta, indította, vitte odáig, hogy mossa meg a beszennyeződött részt. Mossa ki belőlük ezt. És aztán azt is olvassuk itt később, tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki. Ezt is tudta, ez volt a harmadik. Hogy az Atyához megy, hogy szerette az övéit, és hogy az Atya mindent a hatalmába adott neki. Tudta, hogy neki hatalma van megbocsátani a bűnöket. És hogy azok tényleg megbocsátta. Mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsátottak a te bűneid, vagy azt könnyebb mondani, hogy kelj fel, fogd a te nyoszoljádat és eredj haza. És hogy lássátok, hogy van az ember fiának hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Ezért vedd fel a te ágyadat, a te nyoszoljádat, fogd meg és eredj haza. Amilyen valósággal felállt az a béna. Mert tudjuk, hogy ez így volt. Megfogta azt a kordáját és hazament. Olyan valóság volt, sőt annál valóságosabb volt a bűnei bocsánata. Mert a bénaság ráhúlhatott még. Egy hét múlva, 10 év múlva, vagy a halálos ágyán lemeredtek a lábai. De a bűnei soha nem hullottak rá vissza. Mert azt Jézus vére mosta el. És azóta nehezebb. A bűnök bocsánata, mert azért meg kellett, hogy halljon. Az életét kellett, hogy feláldozza. De hatalma volt erre. Hatalmat kapott erre, hogy megbocsássa a bűnöket a Földön. Testvérek, ha az Úr Jézus ezt indította, ez motiválta a lábmosásra, akkor bennünket is. Akkor ezek a dolgok nekünk is adottak. Mi is megyünk az Atyához. Oda fogunk menni. És számot kell adni minden kimondott szóért. Minden percért. És minden tettünkért az Atya előtt. Elvégezted, gyermekem, amit rád bíztam, megcselekedted? Helyeden voltál azon a vasárnap délelőtt? Hallgattad az én szavamat? Befogadtad? Megértetted, hogy mit mondtam neked? Úgy csináltad hétfőn délután, amikor az imaház cserepeit szedtétek le? Akkor is ehhez tartottad magad? És amikor téged csaptak arcul, amikor megaláztatásokban volt részed, úgy cselekedtél? És akiket rád bíztam, itt vannak mind? Olyan jó, azt mondani. Én hol vagyok Uram, és a kicsinyek, akiket nekem adtál. Gyermekeim, szomszédom, ellenségem, akiket az Úrhoz vezettem. Itt vannak, mi nem hiányzik senki, Uram. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, hitet megtartottam, és végezetben elvétezett nekem az igazságnak koronája, megállt nekem az Úr, az igaz bíró valaha. Itt vagyok, Uram, és minden megcselekedtem. Megyek hozzád, és számot adok. És engem motivál az, hogy nekem meg kell mostom az én Atyám fiainak a lábait, mert Isten meg fogja kérdezni. Ki hagytál egy lábat? Azután ugyanaz a szeretet kell, hogy bennünk legyen, ami az Úr Jézusban volt, szerette az övéit, mint végig. Nem csak egy darabig, nem csak egy ideig, hanem mind végig. Amíg utolsó dobban a szívem, azokért a testvérekért dobok, akivel Isten közös hitben részesített. Ugyanazt a hitet ajándékozta az ő szívükbe is, mint az én szívembe is. Velük kell, hogy együtt gondolkodjon. Az Úr Jézus érdekes módon pedig az egész világért meghalt, a főpapi imádságban nem foglalkozik azokkal, akiket Isten nem adott neki. Nem foglalkozik. Azokkal foglalkozik, akiket az Atya neki adott. Léviben meglátta. Ezt az Atya kijelölte. Ez egy gonosz vámszedő. De az Atya kijelölte, hogy hívjam el. Oda megy hozzá és szól neki. Nem szólt az összes vámszedőnek. Annak szólt, akit az Isten kijelölt. Az övéit szeret. Testvérek, azok a mieink, akik ugyanabban a drága kegyelemben részesültek, mint mi. Vagy akiket ugyanabban a drága kegyelemben akar az Isten részesíteni, ezeket fel kell ismerni. Azokért dobog a szívünk, és azokat szeretjük mindig. És nekünk is tudnunk kell, hogy az Atya mindent a hatalmunkba adott, hatalmunkba adta, hogy megbocsássunk egymásnak. Hatalma van az Isten fiának bűnöket megbocsátani a Földön. És mi Isten fiai vagyunk. Hatalmunk van arra, hogy azt mondjuk, egy nap 70-szer, 7-szer, hogy megbocsátok, nem kapasz. Hogy 70-szer, 7-szer álló készen. Hogy bármikor bocsánatot kér, az én szívemben ott van a higgadt válasz. Elengedem a te tartozásodat. Hatalmunk van erre, testvér. Éljünk a hatalmunkkal. Amit Isten lehetőségként a kezeinkbe tett, azzal a lehetőséggel kötelességünk él. Mert ha nem lenne kötelességünk, nem kaptuk volna meg lehetőségként sem. Testvérek, mindennek, amit elmondtam, az Úr Jézus igényéről a tisztaságra, a magunk igényéről a tisztaságra, hogy mi indította az Úr Jézust megmosni a tanítványok lábát, és hogy mi kell indítson bennünket, egyetlen alapja van, hogy nincs olyan bűn, amit le ne tudna mosni Jézus vére, és nincs olyan bűn, ami le tudná mosni a Jézus vérét. Ezt nagyon jegyezzük meg. Ezen fordul meg ez a mostani istentisztelet, hogy a szívünkbe fogadjuk ezt, vagy nem. Ezen fordul meg a mai nap. Ezen fordul meg az előttünk levő életpálya, és ezen fordul meg az egész életünk, a múltunk, a jövőnk és az örök életünk. Ha ez a szívünkbe van vésve, nincs olyan bűn, amit le ne tudna mosni rólad Jézus vére, és nincs olyan bűn, amely le tudná mosni rólad Jézus vérét. Ezzel a hittel vágok bele a megtisztulásba, a takarításba, és ezzel a hittel megyek oda a testvéremhez, és mosom, tisztítom meg őt is, bocsátom meg a bűneit, vagy intem, vagy segítem, vagy támasztom fel, vagy gyógyítom meg. Szeretném, hogyha az Úr az ő kegyelméből beírna a szívetekbe ezt a jelmondatot, amit még egyszer mondok, nincs olyan bűn, ami le tudná mosni Jézus vérét rólad, és nincs olyan bűn, amit ne tudna le mosni Jézus vérét.